Ha odafigyelünk, láthatjuk, hogy Isten milyen csodálatos módon vezette őt és minket is a tisztánlátástól a tisztánlátásig vezet. Még Istennek ilyen emberei is gyarapodtak és gyarapodnak a felismerésben és a bibliai útmutatásban, amelyet a Szent Szellem az időnek megfelelően ad és előtár. Azt hiszem, ma olvastam arról, hogy a testvérek miként, talán ez most nem illik egészen ide, de néha mégis vannak az összefüggésekből. Éveket, hónapokat és időpontokat adunk meg. Amikor a hatalmas ébredés volt itt Németországban, és biztos vagyok benne, hogy mindannyian hallottunk a testvérgyülekezetekről, amely akkoriban szellemi gyülekezetként jött létre abból az ébredésből. És amikor két testvér elment Londonba, hogy beszéljenek John Wesley-jel, és sajátos módon ez a két német testvér, akik az eredeti mintakép szerint átélték a szellemben való keresztséget, elmennek John Wesley-hez, és ott megvan adva az eltöltött nap, valahogy július 17-én történt, így és úgy, amikor John Wesley megtapasztalta azt a hatalmas élményt Istennel, miután ez a két testvér, akik nem is ilyen olyan messze laktak innen, oda mentek, hogy beszélgessenek ezzel az emberrel, aki addig is ugyan prédikátor volt, de egy ilyen jellegű élménye még nem volt Istennel, és hirtelen megragadta, illetve hatalmába kerítette őt úgy, hogy egész erőteljes módon megtapasztalta és átélte Istent. És amint tudjuk, később ő lett, vagy volt, ama bizonyos idő küldötte a gyülekezet angyala az időre nézve, akit Isten különleges módon felhasznált. Isten mindenben ott van. Az ember, ha vissza akar tekinteni, nem megvetéssel, hanem elismeréssel kell tekintetbe vegye a történteket, mert mindezek a dolgok Isten művei voltak. Talán nem egy olyan teljes mértékben, mint ahogyan azt mi most megszoktuk, de talán ezek az emberek még nagyobb mértékben részesültek a Szent Szellem vezetésében, mint mi, minden felismerésünkkel és tanításainkkal együtt. Isten szelleme által vezetett emberek voltak. Gondoljunk csak Schwenkfeldre, aki Luther idején még sokkal erőteljesebben fel lett használva, mint maga Luther, aki akkoriban már az Úr Jézus Krisztus nevére keresztelt, aki imádkozott az emberekért, hogy fogadják el a Szent Szellem keresztségét, és még a történelemnek is tanúsítania kell, hogy tudásban és ismeretben messze menően meghaladta a reformátorokat, és Isten különleges módon kegyelemben részesítette őt. De mindig is voltak, és azt tudjuk, hogy Branham testvér különösen hangsúlyozta ezt, hogy minden ébredésből két vonal jön, vagy keletkezik elő, még akkor is. És sajátságos módon az az irányvonal, amely most ez az embert fogta a szekér elé, és előmutatható személyként felhasználta érdekeit képviselni, mégis nem az a szellemi irányvonal volt, amely valahogyan már az akkor is létezett a hivatalos egyház mellett, és amelyet Isten gazdagon megáldott. Azt hiszem, a mülhámi pünkösdi mozgalom egyik embere volt az, aki megpróbált rámutatni arra, hogy a hivatalosan ismert és elismerteken kívül Istennek van egy kicsi nyája, nevezetesen az ő gyülekezete, amely a Szent Szellem vezetését követi, és az Úrnak szolgált és szolgál. Ezúttal is hasonló a helyzet. Nem a nagy tömegek azok, akik ebben az időben élnek. És hallottuk, hogy Branham testvér utalta arra, hogy valami már az első világháború kapcsán is történt, és egy másik hangfelvételen beszél a világot sújtó megpróbáltatásokról, az első világháborúval kapcsolatos vajudásokról, a második világháborúval kapcsolatos még intenzívebb vajudásokról. És azt mondja, amikor elérkezik a harmadik alkalommal, amikor eljön a harmadik vajudás, akkor egy új születést fog kellene előidézzen. Az ismeretes, hogy amikor egy terhes nőre jönnek a vajudás fájdalmai, valaminek létre kell jönnie azután, meg kell szülessen valami, és a vajudások egymás után jönnek azelőtt. De aztán létrejön az új élet. És így a szemünk előtt van, hogy a dolgok, amelyek a Földet érik, olyanok lesznek, mint a vajudás fájdalmai. Úgy hiszem, a Jelenések könyvében három vajudásokról van szó, három szülési fájdalmakról. Igaz ez? Itt utalás van téve a három vajudásokra, a szülési fájdalmakra. És még az ott jelzett három vajudási szülési fájdalmak is arra az itt utolsó időre utalnak, amelyben élünk. És természetesen az is lehetséges, hogy ezek azután teljesednek be véglegesen, úgymond, ami itt létünk ideje után. De egy dolog bizonyos. Ugyanazok a vajudások, a szülési fájdalmak, amelyek a Földet sújtják, a gyülekezetet is érinteni fogják. És valahányszor ilyen vajudások érték a gyülekezetet, mindig megszületett valami új. Az élőisten gyülekezetében új élet támadt az Istenből. Ilyen vajudások, szülési fájdalmak nélkül nincs új élet. Nem tudom, ki volt azon emberek közül, de ha jól tudom, éppen Genzien tiszteletes úr volt az, én csak emlékezetből ismerem őt, amikor ugye már gyerekes lett. De neki is kellett legyen egy olyan időszaka, amelyben Isten megáldotta őt. És azt hiszem, ő volt az, aki azt mondta, meg kellett nekem értenem azt, hogy hívőként először bűnbánatot kell tartanom ahhoz, hogy újra közelebb kerüljek Istenhez. Vannak vajudási fájdalmak, amelyek el kell érjenek bennünket. És amikor így magunk előtt énekelünk a dicsőségről, amelyben minden kétséget kizáróan be fogunk lépni, de akkor mégis úgy értem, hogy először mégis vajudási fájdalmaknak kell ránk törniük, ahhoz, hogy a szívünk mélyéről segítségül hívjuk Istent, és megtapasztaljuk Istent, hogy legyen egy olyan élményünk Istennel helyben, amire hivatkozni tudunk, támaszkodni is. Egy élmény függetlenül attól, hogy hogyan írnánk le, de amelynél fogva tudjuk, hogy valami történt a mi Istenünk kegyelméből. Azok az emberek, akikre ezek a szellemi vajudások érkeztek, azoknak nem volt annyira kedvük ugrándozni és szögdelni azután. Amikor jönnek a vajudás fájdalmai, még a Szentírás is azt tanítja, beköszönt a szomorúság, és néha talán még a félénkség, vagy a gyávaság is. De amikor a születés megtörtént, minden átalakult, és aztán ott van az öröm az új élet felett, amely létrejött. Így van ez mindannyiunkkal, és nem fogunk mellé, ha a Jelenések könyve 12. fejezetében, és ez arra emlékeztet minket, hogy a sárkány odaállítja magát az út mellé, és ahogy ott írva áll, hogy megpróbálja felfalni, elnyelni. De előbb a vajudás fájdalmai fogják érni a gyülekezetet, mielőtt a fiúgyermek végre megszülethet és világra jöhet. És ezek a szellemi vajudások, amelyek ránk törnek, ezeknek el kell jönniük, nem lehet, hogy kikerüljenek bennünket. De milyen körülmények között jöhetnek el? Már fizikailag is úgy van, hogy nem jöhetnek csak úgy maguktól, és nem lehet egyszerűen lefeküdni az ágyba és azt mondani, most vajudásaim vannak, hanem ezt meg kell előzni a szellemi nemzésnek. Ezt nem tréfából mondom, testvéreim és testvérnők, ezt nem tréfának szántam, ezt őszintén, nyíltan és becsületesen mondom. Először is be kell fogadnunk Isten ígének a magvát, először is létre kell jönnie egy szeretett kapcsolatnak Isten is köztünk, hogy Isten magja el lehessen ültetni a szívünkben, és akkor a kellő időben eljön ez a szellemi vajutás ránk, és akkor egy új élet fog megszületni. Annyi minden van a földi létezésben. Bocsássatok meg ezt a kifejezést, de néha az Úr még földi dolgokat is bevetett, és Isten országát különböző képekben ábrazolta, hiszen ezt magunk is tudjuk. Fizikailag tekintve a dolgokat, sokan mindig attól félnek, hogy elérkezette már annak az ideje, de szellemileg tartanunk kellene magunk attól, hogy még nem tartunk ott, ahol kellene legyünk. Igaz ez vagy sem? El kellene jutnunk arra a pontra, ahol ez az Isteni maga el lett ültetve belénk. Már hallottuk Máriáról, Amikor az angyal üdvözölte őt, ő hozzá az lett intézve, áldott légy te az asszonyok között, te kegyelemben részesültél az Úrtól. És ő azt mondja, igen, de hogyan is jön ez létre, de hiszen nem tudok semmiféle férfiról. És az angyal így szólt, a Szent Szellem fog beárnyékolni téged, és a magasságos erre száll tere át, és az, aki tőled születik, a magasságos fiának neveztetik. Avagy nem hasonlította össze Pál apostol az Efézus 5-ben Krisztust és a gyülekezetet a férj és a feleség közötti kapcsolattal, amikor azt mondja, ebben egy nagy titok rejlik. Én úgy magyarázom, hogy Krisztusra és a gyülekezetre vonatkozik. Sokkal több van benne. Már a kezdetektől fogva látjuk Ádámmal és Évával kapcsolatosan. Éva Ádámban volt benne. Ő ki lett véve a férfi oldalából. A mennyasszony gyülekezet a Krisztus oldalában volt. Az ő oldala meg lett nyitva a Golgotán, és az ő drága és szent vér által, amely kiontatott, meglettünk váltva, és szabaddá lettünk téve, és szellemmé lettünk az ő szelleméből, és életünk lett az ő életéből. Hiszen a kezdetektől fogva mindennek, amit Isten valaha is tett, valahogyan értelme és célja volt. Most ebben a legutolsó időben, amelyben ugyebár élünk, Isten ismét magot adott a magvetőnek. Ti is ismeritek az ígét Ézsaiás prófétából, ahol meg van írva, hogy az ő szent szava nem tér vissza üresen. Ő elküldi az esőt, a havat, mindent, hogy magot adjon a magvetőnek, hogy az a maga idejében elvethesse azt. És így eljutott a kinyilatkoztatott íge magva, a fogalmazzuk egyszer így meg, azt hiszem, Branham testvér egy helyen utalással van arra, mi nem vagyunk megszokva ahhoz, hogy ilyen példákon beszéljünk erről a helyről. De ő szó szerint azt mondja, amikor a gyülekezet elérkezik abba az állapotba, amelyben egy szűzies méhe van, amelyben semmi sem terheli, semmi sem szennyezi, és amelyben ebbe a szűzi méhebe és amely ebbe a szűzi mélybe befogadja, és magába veszi Isten tiszta és szent ígéjét. És tovább azt mondja, amikor Istenem ez ígéje beléje lett ültetve, akkor a szellemi, mondhatjuk így, anyamé bezárul. És akkor már semmi más nem juthat oda be. Akkor Isten ígéjének ez a magva megőrződik. Semmi több nem adódik hozzá, az anyamé egyszerűen bezárul. Tudjátok, most szellemileg úgy értem ezt, miután a szíke magva perekerült oda. Akkor jöhetnek a szülési fájdalmak is, amikor eljön az ideje természetesen. Bárcsak lenne bátorságom olyan nyíltan és úgy beszélni ezekről a dolgokról, hogy a Branham testvér is beszélt róluk. És ő azt mondja, bárki legyen az, aki szellemileg viszonyítja ezeket a dolgokat, mindezt szellemileg meg fogja érteni, de azt mondja, hogy mindaddig, amíg szellemi paráznosságot még mindig gyakoroljátok, és mindenre fogékonyak vagytok, ez egyáltalán nem lehetséges, hogy megszülessen valami, ami tiszta és szent. A szűzekről, vagy a 144 ezerről az van írva, hogy azok tiszták, mert nem szennyezték be magukat asszonyokkal. És tudjuk, hogy a Bibliában az asszonyok szó kifejezés a gyülekezetet jelenti. Ezt mindannyian tudjuk. A Jelenések 12-ben úgy olvasunk az asszonyról, mint a gyülekezetről. A Jelenések 17-ben pedig az egyetemes világegyházról, mint gyülekezetről, és mint az asszonyról. És van elegendő példa arra nézve, hogy szemeink elé állítsák azt, hogy mi a tét ebben az időben. Nevezetesen arról van szó, hogy ne kevergessünk többé semmit, hanem abszolút tisztán és megszentelten lépjünk be Isten jelenlétében. Szellemi szempontból pedig ez mindenek előtt az újjászületést jelenti, amely az ég és a szellem Jézus Krisztus vérének ereje által történik, vagy jön létre. Aztán így folytatódik. Ebben az újjászületett életben el lesz ültetve az Isten igéjének új magja. És ezt hallottuk a legutóbbi összejöveteleken is. Isten valami újat akar létrehozni. Azt akarja, hogy a rége félre legyen téve, hogy helyet adjon az újnak. És el akarja távolítani a kőszívet, hogy helyette egy olyan szívnek adjon helyet, amely befogadó, amely képes befogadni. Egy kő nem tud semmit sem befogadni. A magukat nap mint nap el lehet szórni rajta, lepereg. De az erre alkalmas termőföldet, ugye felszántják, előkészítik, és abban aztán el lehet vetni a vetőmagot. Szellemileg érthető tehát, hogy az Úrnak létre kell hoznia bennünk egy olyan szívet, amely befogadja az isteni magot. Miután megkaptuk az isteni magot, és nagyon jól tudjuk, az Úr beszél erről, amikor azt mondja, hogy a magvető elvetett a vetőmagot, de aztán eljöttek az ég madarai, aztán jött ez és amaz, meg ott is és itt is. Voltak azonban olyanok is, akik készek voltak, és akiket Isten megándékozott azzal, hogy százszoros gyümölcsöt teremjenek. Tehát most már vigyáznunk kell, hogy ne csak vetve legyen, és vetve legyen folyamatosan, és mindenhova össze-vissza repüljön a mag, leperegjen, hanem tudatosan kell megtennünk. És minden értelmes földműves pontosan tudja, hol érdemes vetőmagot vetni, és hol nem. És semmi értelme nincs annak, hogy becsapjuk önmagunkat. És azt tudjátok, amik fiatalok vagytok, én tudom, hogy megpróbáltunk átugrani némi feladatokat, hogy gyorsabban végezhessünk. De mindez később mégis feltárul, hogy hol nem lett rendesen felszántva a talaj, ahol nem lett előkészítve a talaj, ott rá lett fizetve. És nem érdemes, különösen Isten országában nem, bármit is felszínesen csinálni. Az alaposság mindig előnyös, és kifizeti magát. És így hadd legyen, hogy Isten elvégezzen bennünk ebben az időben egy alapos munkát mindannyiunkban. A régiek el kell legyenek távolítva, ahogy a Szentírás mondja, vessétek le a régi óembert, és öltsétek magatokra az új embert, és aztán az új embernek új, élő, az Istentől kapott táplálékra van szüksége. És ez nem más, mint az íge. Ez az a vetőmag, amely el lesz ültetve, aztán belekerül. És ha ez a vetőmag belénk került, akkor hadd legyen, hogy Isten gondoskodjék arról, hogy semmi más ne kerüljön, ne adódódjon még hozzá. És akkor őrködni fog felette, mint minden a természetben. Amikor a vetőmag el lett vetve, akkor az ember tudja, és minden ember ki tudja számítani, aki ismeri a dolgokat. Itt ennyi és ennyi ideig fog tartani, ott pedig annyi és annyi ideig. Minden vetőmagnak megvan a maga ideje, és pontosan tudjuk, hogy ahol a mag el lett vetve, ott bekövetkezik a betakarítás. Ugyanez a helyzet szellemi területen is. Kiszámíthatjuk, hogy ebben az időben, amikor Istentől kifolyólag abban a kegyelemben lett részünk, hogy egy új ugar lett felszántva, és a régit félretettük, hogy ez az új, élő vetőmag, Isten ígéje kerüljön abba bele, el legyen vetve vele, és akkor bezárul a mély. Aztán jöhet bárki, bármivel. Akkor jöhet az ellenség, és mondhat akármit. Mi nem hallgatunk erre, mert Isten kegyelméből ebben az időben rájöttünk és felismertük, hogy miről is van szó. Semmit sem szabad összekeverni. Semmi nem lehet összekeveredett Isten országában. Tudjátok, az Ószövetségben nem volt szabad két különböző vetőmagot sem vetni ugyanabba a termőföldbe. Isten már a mózesi törvényben is gondoskodott erről. Vagy a búzamező volt, vagy bármi más termőföld is lehetett, de nem volt szabad két különböző vetőmagot vetni ugyanarra a szántóföldre, még az öltönyre is vonatkozott. Egy is ugyanazon anyagból kellett lennie, nem pedig két, három vagy négy különböző anyagból. Isten gyűlöl minden keveredést, Isten a rendistene, és ha van egy búzamező, akkor búzamelőt akar belőle, és amikor váratlanul meg kellett állapítania, hogy a gyomok kerültek a búzamezőbe, akkor azt mondja, ezt az ellenség tette. Ez az ellenségnek a műve. Mindenütt ott, ahol más mag kerül Isten vetőmagja mellé, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az ellenségnek a műve. A tanítványok pedig feltették akkor a kérdést, elmenjünk-e, hogy kiszedjük a gyomnövényeket? Az Úr azt mondja, hadd nőjön minden, az aratásig. De legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, ahhoz, hogy búzamezők legyünk, Isten által megkegyelmezettek, Isten által megáldottak, akik új tapasztalatot szereztünk Istennel, és hogy minden újjá lehet volna. És Isten nekem ez új szava, ha így akarjuk mondani, alapvetően ősi, de újonnan ki lett nyilatkoztatva, és a gyertyatartó lett állítva, hogy tisztelettel befogadjuk a szívünkbe, anélkül, hogy még összekevernénk ezzel vagy amazzal. Valaki azt mondta nekem nemrég, Frank testvér, annyira csalódott voltam, megérkezek egy olyan házba, ahova ellen vannak küldve folyamatosan a Branham testvér prédikációi, és akkor láttam prédikációkat ettől is, és prédikációkat attól is, meg amattól, és ez a személy megkérdezte, mit évők legyünk. Azt mondtam, semmit nem kell tennünk, egyáltalán nem kell tenni semmit. Aki nem értette meg, és nem fogta fel, hogy ebben az időben bekövetkezett egy szent és isteni magvetés, mindenféle keveredés nélkül, az maga még nem született újjá az élő reménységre, az összekever a saját hitéletében mindent, és keveri a dolgokat, amely voltak éppen már mindig is helytelenek voltak, és a tetejére veszi még az igazit is, és azt hiszi, hogy az majd segít rajta. Nem. Ez nem lehetséges. Mi nem akarunk erről ítéletet mondani, de hisszük, és meg vagyunk győződve arról, hogy Isten ígéjét nem lehet összekeverni. És hisszük, hogy Isten elküldte az ő szolgáját és prófétát, és hogy ez az íge az élő Isten kinyilatkoztatásaként érkezett hozzánk ebben az időben. Nekem nem az okoz nehézséget elismerni, hogy Isten különböző embereket hatalmasan felhasznált, de ugyanakkor az sem okoz nekem nehézséget, hogy tüzet gyújtsak. Ez sem okoz nekem nehézséget. Amennyiben megértettem, hogy Isten mit tett ebben az időben, akkor már igazán nem esik nehezemre, és nem okoz gondot, hogy minden más egyebet készségesen és becsületesen a tűz martalékává tegyem. Füst legyen belőle, és csak is arra koncentráljam magam, amit Isten adott ebben az időben, amit rendelkezésre állított. Minden más egyéb csak figyelem elterelés. Minden más egyéb elvezet a lényeg mellett. Minden más egyéb összekeveredés. És ez a test nem tud bezáródni, hogy elkezdődjön a növekedés. Megértettétek-e ezt? Felfogtátok-e ezt? Hogy elkezdődjön, meginduljon a szellemi növekedés, amit a dolgok oda-vissza keverednek, nincs tisztán látás. Addig még semmi sem zárult be. Még messziről sincs fejlődés és gyarapodás, és a szülési fájdalmak sem következnek be. És mindannyian azt hiszük, hogy folyamatosan fogunk, és a vajudás fájdalmai mégsem jelentkeznek. Folyamatosan foganunk, és a vajudás fájdalmai mégsem jelentkeznek, és az áttörés, amire várunk, szintén elmarad. Hadd legyünk őszinték önmagunkhoz, és Isten színe előtt, és hadd tegyük fel önmagunknak a kérdést, hogy vajon levetettük-e a régi embert, annak minden belejárójával együtt, és a Szentírás egyértelmű tájékoztatást ad erről. És ha nem, akkor egy új tapasztalatra van szükségünk Istennel. És jobb, ha most és itt vagyunk szembesítve ezzel, Még tart az idő, hogy helyrehozhassuk a dolgokat. Akár a nyelvünk az, és ez már mindig is a kezdetektől fogva Isten tudja, kezdettől fogva már mindig is a legrosszabb kóros állapot volt az egész világon. Nem létezik rosszabb dolog, írja Jakab apostol, mint a nyelv. És ezért volt az, hogy pünköstkor a nyelv át lett hatva az isteni tűztől, és meg lett osztva, hogy az emberek végre megtudják, hogy mi folyik itt. Ha ugyanis a nyelveteket így keresztül elvágnák, a dolgok másképp néznének ki, mert akkor mindannyiótok számára elmenne a kedve minden beszélgetéstől. A Biblia azt mondja, hogy akkor pünköstkor, és megjelentek nekik nyelvek, mint a tűztől szétválasztott nyelvet. Miért ez a megosztottság az isteni tűzzel? Hogy végre megszűnjön a nyelv helytelen használata, és Isten szolgálatba legyen állítva. Mert Isten az, aki létrehozza az elkülönülést, és rendet teremt, és tesz ott, ahova tartozik. De mi elhúzzuk az időt, és Istennek gondot okoz mindannyiunk. Istennek gondot okozunk mindannyiunkkal, hogy felfogjuk és megértsük, mennyire előre haladott az idő. És amikor Branham testvér már majdnem 20 évvel ezelőtt azt mondta, nem, semmit, aminek még be kellene teljesednie, hanem az Úr eljövetele tele az egyetlen dolog, amire várunk. Mennyi kegyelemmel ajándékozott meg minket Isten mindezen évek alatt? És mi az értelme és jelentősége legyen a mi összejöveteleinknek, avagy csak egy olyan tiszteleten veszünk részt, amelyen értelmezünk, vagy magyarázunk valamilyen példázatot? Nem. Isten azért hívott össze bennünket, hogy mindent újját tegyen, hogy az ígének emez új magját elültesse bennünk, hogy őrködjön fölötte, hogy növekedés történhessen, hogy a szülési fájdalmak végre elkezdődjenek, hogy valami új jön létre a mi Istenünk kegyelmékből. Mert meg van írva, amit az ember vet, azt aratja itt. Nem történeteket vetettünk ezen a helyen, hanem Isten szent szavát. És ennek a szent ígének hatalomban és dicsőségben kell megjelennie, ahogyan Máriával is történt, ő benne az íge testélet, hiszen az íge maga szellem, így van megírva, de testélet és közöttünk lakozott. Már most mi Isten testélet ígéje vagyunk, amelyben Isten megadta az ez időre szóló ígéreteit, és beteljesítette azokat mindannyiunkban és minnyájunkon. Abban az időben az akkori ígéretek beteljesedtek, ma pedig beteljesednek mi bennünk, általunk és mindannyiunkon keresztül. És ami ezt illeti, nincs más választásunk, nincs más útvonal. Őszintéknek és becsületeseknek kellene lennünk egymással, és arra kérni Isten, hogy adjon nekünk egy osztatlan szívet, mert azok, akik megosztatlan szívvel bíznak benne, ígéretet kaptak arra, hogy Isten meg fogja őket áldani. Isten megáldja mindazokat, akik megosztatlan szívvel bíznak benne. Ő megszólít minket, és azt mondja, csendesedjetek el, és ismerjétek fel, hogy én vagyok az Isten. Ő az Isten, az ő szava elhangzott. Ő kinyilatkoztatta magát azoknak, akik menedéket kerestek és találtak nála. Most elérkezett az ide annak, amikor arra kell vigyáznunk, hogy Isten szent ígéje egy előkészített talajba kerüljön, a szívünk előkészített talajába, hogy semmi más ne tudjon oda bejutni azután. És akkor már is elérkeztünk az elpecsételés pontjához. Hányan vannak ma azok közül, akik azt mondják könnyelműen, és ha végig tekintjük a mai teljes evangélium gyülekezeteit, könnyelműen azt mondják, ó, én el vagyok pecsételve. Noha ma ezt hiszik, holnap azt hiszik, csak éppen nem azt, amit Isten mondott. Mi lesz az, amit Isten el fog pecsételni? De hiszen nem akármi, hanem pecsétel le a te szabadat a te tanítványaidban. Így olvassuk ezt Ézsás prófétánál. Ő megpecsételt az ő tanításait az ő tanítványaiban, irány a kinyilatkoztatáshoz, irány az Isten szava felé. Abban a pillanatban, amikor Isten a Szent Szellem által kinyilatkoztatott ígé a szívünkbe lesz helyezve, amely azelőtt elő lett készítve arra, hogy semmi más ne keveredjen oda-vissza, hanem szent és tiszta maradhasson. Akkor ugyanaz a Szent Szellem, aki az íge kinyilatkoztatását adta és a szívünkbe helyezte, ugyanaz a Szent Szellem fogja ránk nyomni az ő pecsétjét is. És akkor semmi sem fog többé történni. Akkor jöhet a tanítás bármilyen szele. Körbe-körbe tud üvölteni körülöttünk. Mondhat bárki is bármit, amit akar. Itt a szívben el van pecsételve Isten ígéje. Az élő Isten kinyilatkoztatása ugyanúgy helyet kapott, mint akkor, amikor a szentélyben volt. Ezen a módon mi is Isten temploma lettünk, és a kinyilatkoztatás isteni szava el lett helyezve velénk. Nem beszélhetünk mindig általánosságban a gyülekezetről sem, és nem gondolhatjuk azt valahogy valahol, hogy igen, hát csak leülünk közzéjük, és ez itt most gyülekezet. Inkább egyéni tagokként kell szemlélnünk a helyzetet egyszer, hiszen a gyülekezet szókifejezés vagy a gyülekezet fogalom különböző tagokból tevődik össze. Ugyanúgy, ahogyan azt mondjuk, hogy ez egy test, de sok tagja van. A kérdés csak az, hogy minden egyes tagnak, nekem, nektek, van-e egy személyes részetek Istenben, Isten ígéjében és a Szent Szellem munkájában? Nem lehet egyszerűen azt mondani, nos, én most a gyülekezethez tartozok. Megtörténhet az is, hogy amit mi itt gyülekezetnek nevezünk most, annak nem feltétlenül kell Isten értelmében vett gyülekezetnek is lennie. Az Isten értelmében vett gyülekezet, vagy a gyülekezethez tartozók azok, akik ugyanazon Szent Szellem által újjászülettek, megvilágosodtak, vezetve, irányítva, betöltve és elpecsételve lettek. Ez egy olyan út, amelyet Isten mindannyiunkkal megtesz. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak azt mondjuk, igen, az Úr megáldja a gyülekezetünket, az Úr beszél bennünk. Ez mind nagyon szép. Hálások is vagyunk Istennek, még az ilyen kijelentésekért is, mert ha Isten áldása kimaradt volna, akkor nem lennénk itt. Nem igaz? De ez önmagában nem lesz elég, ha még nem tudjuk kijelenteni azt, hogy az Úr szólt én hozzám, személyesen. Az Úr nekem szánta az ő mondottakat, azt, amit mondott. Én vagyok az, aki meg lettem szólítva. Ez és ez megdöbbentett engem. Isten jót akart nekem. El kell jutni ehhez a személyhez kapcsolathoz Istennel és köztünk, mindannyiunkkal egyen-egyenként. Nincs más lehetőség. Én megmondom nektek az igazat. Különben egyszerre elmerülünk. De mi nem akarunk alámerülni, inkább azt szeretnénk, hogy Jézus Krisztus testének tagjaiva váljunk, oda legyünk illesztve, és tudjuk, hogy ő a fej. És arra nézve mindannyiunknak szüksége van, az elsőtől az utolsóig, egy új tapasztalatra Istennel. A hátralévő időnk már nagyon rövid. És ha mindannyian mérlegeljük a szavainkat, megzabolázzuk a nyelvünket, és mindenünkkel alávetjük magunkat Istennek, és azt mondjuk, Uram, nyilatkoztasd ki magad nekem a te teljes hatalmadban, és a te teljes dicsőségedben, mint az, aki feltámadott, mint az, aki él, mint az, aki azt mondta, a világ már nem lát engem többé, csak egy kis időre, de ti látni fogtok engem. Jézus minden tanítványának volt egy személyes élménye az Úrral. Egyikük sem tudott arra hivatkozni, amit a másik megtapasztalt vagy átélt. Mindenkinek megvolt a saját találkozása az Úr Jézussal. Így tehát mindannyiunknak találkoznunk kell az Úrral. Meg kell legyünk a tapasztalat, ne legyen a tapasztalatunk vele. Nagy vagy kicsi, bármilyen feladatunk is legyen. Azt hiszem, Branham testvér volt az, aki megismételte, amit Duplessis mondott, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Mindenkinek ugyanúgy kell Istenhez jönnie és megtapasztalnia Istent. Bárcsak lenne, hogy soha el ne felejtsük ettől az estétől kezdve ezt a gondolatot, hogy a kinyilatkoztatott ége magva, annak a szent magva egy szent szellemi mélybe kell elhelyezve legyen, amely aztán bezárul azután, hogy semmi más ne fogadjon be, hanem szent és tiszta maradjon, hogy valami történhessen, valami létrejöhessen. Úgy, hogy egyszer végre a szülési fájdalmak is bekövetkezzenek. Nem, de mi mindig csak várunk és várunk, és úgy tűnik, hogy semmi sem történik. Tudjátok, hogy mire gondolok. Isten legyen a segítségünkre. Adjon nekünk világos, szellemi megértést arról, hogy miről is van szó ebben az időben. És akkor mindannyiunknak egyszerre segít veled az állapotunkon. Akkor majd foglalkozunk a saját dolgainkkal, mindenki a maga dolgával, és tisztelni fogjuk Istent és egymást is, és hálásak leszünk egymásért. Megértjük szeretni, és hordozni fogjuk egymást. Senki sem fog félreérteni semmit és senkit. Hiszen ismeritek a régi mondásomat, aki helyén való a szívében, az mindent helyesen megért, hiszen éppen erről van szó ebben az időben. És egy énekíró így énekel, lélek, rendben vagy-e Istennel? Mondd, rendben vagy-e Istennel? Mi a mi álláspontunk ma este Istennel szemben? Hogy néz ki a mi szellemi életünk? Avagy képesek voltunk-e felajánlani az Úrnak egy megszentelt anyaméhet, hogy befogadhassuk, felvegyük magunkba az ő szent, ez időre kinyilatkoztatott ígéjét, mint az élő magot? Vajon megajándékozott-e minket Isten azzal a kegyelemmel, mint Máriát, aki azt mondhatta, nem ismerek semmilyen férfit, a Szent Szellem fog beárnyékolni téged. Micsoda ellentmondás Évával szemben. Ő nem tudta ezt mondani, nem mondhatta. És Pál apostol azt írja a korintusiaknak, félek, hogy ahogy a kígyó megtévesztette Évát, úgy meg ne legyetek tévesztve ti is a Krisztustól való hozzáállásotokban. De ő azt mondja, arra törekszem, hogy egy tiszta szűzként vezesselek benneteket Krisztus elé. Ez az Isten szellemének a törekvése minden egyes szívben, amely arra rendeltetett, hogy meglássa az Isten dicsőségét. Legyen az Úr segítségünkre, és áldjon meg minket kegyelmének gazdagságából, hogy megvizsgáljuk magunkat, és azt mondhassuk, Uram, ajándékozz meg bennünket egy veled való szeretet kapcsolattal. Helyezd belénket a szent magodat. Vedd át te az őrködést a te drága és szent szavad fölött, és ha történjen valami, hogy megszülessenek Isten fiai és leányai, mint a hajnali harmat. Hogy valami új történjék, amit az Úr megígérte. Imé mindent újjá teszek, a régi el kell legyen távolítva, hogy helyet csináljunk az újnak. Maga Isten gondoskodni fog róla, magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyi atyánk, együtt járulunk a te szent színed, a te szent arcod elé, ó Istenem. Kérünk, hogy ajándékozz meg minket mindannyiunkat kegyelemmel. Csak te egyedül vagy képes rá, te segíteni fogsz, a bizodalmunk megvan te benned. Ó Istenem, senki sem tudta, hogy mi legyen mondva ma este. Senki sem gondolkozott ezen azelőtt. Te megajándékoztad a szavakat, Uram, hálásan elfogadjuk tőled. Légy te az, aki továbbra is beszéljen hozzánk, ó Istenem, ó Uram, légy te a mi vőlegényünk, légy te a mi mindenünk. Ó megváltó, hadd térjen vissza az első szeretet, az irántad való szeretet. Ó Istenem, hadd legyen a te drága és szent ígét tiszta magként elhelyezve mi bennünk. Akkor majd te átveszed az őrködést felette, te érvényesnek elfogadod, vallod magad mellette. Te megvendékozol az áttöréssel és új élettel, életet hozol létre. Magasztalunk és imádunk téged a Jézus nevében. Az Ésaiás 66. fejezetének 9. versében ez áll írva, összefüggésben azzal, ami hirdetve lett. Avagy előidézzem-e, hogy az anyaméh megtermékenyüljön, de aztán ne vigyem-e véghez a szülést, hogy létrejön a végtermék, mondja az Úr, vagy akadályozzam-e meg én a születést, én, aki létrehozom azt, mondja a te Istenet, és azelőtt azt mondja, mielőtt bekövetkeztek volna vajudások, anyává lett. Mielőtt szülési fájdalmai támadtak volna, felépült egy fiú megszüléséből. És aztán így folytatódik. Avagy előidézzem-e, hogy az anyamai megtermékenyüljön, Istennek maga kell megajándékozzon vele, akár rólunk, akár Izraelről van szó. Ő ugyanaz az Isten, ugyanaz az íge, az ígéjének magja, amely belénk el lett helyezve. Legyen, hogy ő megáldjon mindannyiunkat, hogy kihatással legyen ránk az ő igéjével való foglalkozás, hogy megtartsuk, megszívleljük, és hagyjuk, hogy Isten szelleme munkálkodjon, amíg meg nem valósul, amit Isten eltervezett. Mennyi atyánk, köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Uram, a te ígéd oly sokszor szólt már hozzánk, és a te szándékod az, Uram, hogy velünk együtt elért a célodat. Uram, nem vesszük fél válról, hanem tekints le ránk irgalmassággal. Uram, te látod, hol van hiányunk, hol van nekem hiányom, és hol van mindannyiunknak hiánya. Istenem, nem akarjuk úgy folytatni az útjainkat, és azt mondani, nincs már semmi, mit tennem, én már annyira igaz vagyok. Ó, Uram, mélyen meghajlunk te előtted, megvalljuk előtted, hogy a dolgok még nem úgy állnak, ahogyan az életemben és mindannyiunk életében kellene, hogy legyenek. Segíts meg minket most az év elején, Istenem, hogy mindent át tudjunk vészelni, Uram, Uram, hogy mindenben megigazuljunk, Uram, összefüggésben Te veled mindannyiunkkal. Ajándékozz meg kegyelemmel. Köszönjük Neked. Légy, Uram, kedves testvérünkkel, amikor holnap Zürichbe utazik Istenem. Áld meg őt, áld meg az ottani népedet, áld meg az egész gyülekezetet, a testedet, áld meg a Te választottaidat mindenütt, Istenem, mindenütt, minden helyen, minden országban, Uram. Hűséges Istenem, ez a mi őszinte imádságunk, hiszen Te ismered a szíveinket, Te tudod, Uram, hogyan gondolkodunk. Légy Te velünk, és légy Te a mi testvérünkkel is. Légy Te vele, Uram, áld meg őt. Légy Te szó a szájában, Uram, add meg neki, hogy mit mondjon. Uram, tudjuk, hogyha Te nem adsz nekünk mondani valót, akkor szegények és üresek vagyunk. Ó Istenem, szükségünk van arra, hogy szólj hozzánk, beszélj hozzánk, egyre inkább többet és többet. A Te neved, Uram, legyen magasztalva és dicsőítve ezért. Halleluja. Amen.